Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Hivatalosan 3 halottja van a romániai hőhullámnak. Aszfalton 62 Celsius fokot mérnek, erdőben 29-et jelentenek a meteorológusok, és van olyan hírünk, mely szerint például Magyarországon a Győr patak környékén már halászni is nagyon nehéz, hiszen a halállományt is érinti ez a rettenetes meleg. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy olyan kockázatokat mérnek lassacskán, hogy a 100 000 halálesetre mért hőguta frekvencia, ami ugye növekszik, és ez is azért eléggé aggasztó, főleg azért, mert az európai átlaghőmérséklet az sokkal gyorsabban emelkedik, mint a földrész egésze, 2,04-2,1 Celsius fok között variál. Hát ebből indulunk ki a mai tetőteraszon, illetve visszamegyünk még 15 évet, mert hogy Péter László szociológus akkor írta meg azt a könyvet, amelynek negyedik fejezete pontosan erről szól, hát az ökológiai globális problémáinkról. Köszönöm, Laci, hogy elfogadtad a meghívást. Mennyire kell...
Én köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat ebben a nagy melegben.
Ebben a nagy melegben mennyire kell átírni most újra ezt a fejezetet, legalábbis így, ahogy hát az utóbbi, mondjuk nem éppen másfél évtized, de felpörgő utolsó 5 esztendőt, ha tekintjük. Adatokban mindenképpen frissíteni kell, de hogy szemléletben van-e, hogy érzed, szükség van-e módosításra, árnyalásra, vagy bővítésre?
Hát igen, nagyon jó kérdés. Ez 2009-ben jelent meg ez a könyv, és ebben beállítom, igyekeztem foglalkozni a globális ökológiai problémával, mindegy, hát akkor is úgy gondoltam, és most talán annál inkább, hogy egy ilyen giga problémája az emberiségnek, és hát ebben olyan kérdéseket próbáltam választ találni, hogy alapvetően ugye a társadalom tudománya különböző szociológiáját hogyan vizsgálja, milyen okai vannak alapvetően a klímaváltozásnak, milyen fogalmak mentén megragadható, és hát alapvetően, hogy ennek milyen lehetséges következményei a társadalmak működésére, illetve konkrétan a mi mindennapjainkra. Most ugye két dolgot látok, hogy érdemes lenne ezt átgondolni és kiegészíteni. Ez egyik az nyilván, amit te mondasz, az adatok. Hát én tulajdonképpen ennek a kérdést én az egyetemen a társadalmi problémák keretében tárgyaljuk a diákjainkkal, és hát ezt 2006 óta tanítom a Kolozsvári Egyetemen, és hát amit mindenképpen update-olni kell, és ez ugye látszik azóta, és kicsit el is keserítő, hogyha úgy tetszik, az az empirikus anyag, azoknak az adatoknak a tömkelege, illetve a tárháza, amelyek ugye arra vonatkoznak, hogy ezek a trendek igazából hogyan néznek ki jelen pillanatban, akár ugye az is, hogy most mennyivel prognosztizálják most egyébként 2030-ig az átlaghőmérséklet globális növekedését. Ugye ez az egyik. A másik kérdéskör az, és azt hiszem, hogy érdemes ebből is egy kiindulni, az az, hogy 2007-2008-2009-ben a világ, hogyha ilyet szabad mondanom, én is ugye ezek között a kutatásoknak a fényében, itt elsősorban a 2007 év elején megjelent kormányközi változást vizsgáló panelbizottságnak, ugye megjelent az IPCC-nek egy 440 oldalas jelentése, amelyben még pessimista képet festett a jövőről, és hát ez volt akkor ugye az áttörés, ami a társadalmi szereplőket, azt hiszem én az irányba terelte, hogy többé-kevésbé volt egy konszenzus, egy megegyezés, egy közös nevező arra vonatkozóan, hogy ez egy súlyos, vagy súlyosan ez igazából megoldandó, és sürgősen megoldandó, tehát időnk nincsen késlelkedni globális társadalmi problémát. Ami azóta, hogy ebben a tekintetben megváltozott, az, hogy különféle oknál fogva ez a konszenzus igazából bomlott az elmúlt 5-6-8 évben, hogyha úgy tetszik. Egyre hangosabbak a klímaváltozást, a klímakrízist, a környezeti problémák, felhasználó, megkérdőjelező, el nem a fogadó, elutasító többségnek, illetve a politikai szereplőknek igazából az aránya. Tehát amíg azt mondom, hogy a keletkezésének az idején 2008-2009-ben volt egy olyan fajta optimizmus bennem is, de a társadalmi szereplőkben is, hogy igen, itt van egy jelentés, ez elég rossz diagnózis fest a klíma trendjeire vonatkozóan, de ugyanakkor volt egy optimizmus még egyszer, mert úgy gondolt, mert alapvetően ugye e felül vett egy konszenzus. A társadalmi szereplők ugye összefognak, hogy valamit igazából kell tennünk, és hát kicsit ez megnyugtató. Na most ellenkezőleg nem csak a tényvalóság változott meg, hogy a bőrünkön érezzük, hogy a klíma az valóban változik. Minden irányba egyébként, és ezek a nagy kilengések ugyanannak a természeti jelenségnek a következményei, hogy most hát az egység megbombott. Most alapvetően elég hangos az elutasítók, a nem ebben hívők, nem hitkérdés nyilván, de nem ezt szorgalmazóknak az aránya. Ez azért problémás egyébként, mert ugye a megoldások azok akkor tudnak valamilyen módon elmozdulni egyik vagy másik irányba, hogyha a diagnózisra, a helyzetre, a társadalmi állapotra, az objektív feltételekre, ahogy nevezni szoktuk, van egy közös és kölcsönösen hasonló viszonyulás, ez most nincsen. És hát ez tulajdonképpen azt jelenti picit másképpen, hogy az a új környezeti paradigma, ami kibontakozni látszott a 2010-es éveknek ugye az elejére, az nagyban megtorpant, és hát itt tanástalanul állunk egyébként, hogy akkor mit lehet tenni, hiszen csak nemzetközi összefogás lehetne megoldani, és még egyszer, még 2008-9-ben az nemzetközi összefogás látszott, körülmanozódott, ez most éppen ellenkezőleg megbomolni látszik, és ugye hát az előadóta eltelt durván 14 év is a helyzet, az korán sem javult.
Rio, Kyoto, Párizs, és hát meg annyi klímakonferencia lényegében ezt a közös nevezőt, vagy összehangolt fellépést hivatott újra fogalmazni és megerősíteni. Persze van ilyenkor a sajtónak is szerepe, amikor fintorog, és azt mondja, hogy egy-egy ilyen klíma csúcsra érkező delegációk repülőgépeinek a kondensz csíkjai azért jócskán beárnyékolják, nem csak optikailag, hanem effektív ezt a hát, perspektívát. Miért mondod azt, hogy megtorpant, illetve, hogy nincs már egyesség, mikor te magad is tulajdonképpen jelzed, hogy azért itt van egy fervens hát, természetféltő tábor, most így nagyon brutálisan leegyszerűsítve a képletet, és egy úgymond fejlődéspárti tömb, amelyik hát azt mondja, hogy itt most nekünk haladni kell, a GDP-t növelni kell, a jólétnek a fenntartását és fokozását biztosítani kell, kerül, amibe kerül, azt majd úgyis majd a tudomány meg fogja oldani helyenként vagy részben. Nekünk az a célunk, hogy egyre komfortosabb generációk kövessék egymást, és hát ilyenkor nincs igazán limit.
Hát ugye itt tulajdonképpen a okokat is megnevezted ebben a felállásban. Hát egyrészt én azért gondolom, mert ugye 2021-ben a populista fordulat után a Trump elnökségnek az adminisztrációnak az egyik első lépése volt, bejelentett lépése, hogy a párizsi klímaszerződésből az Egyesült Államokat igazából kivonják, és az teljesen világos, hogy az Egyesült Államok nélkül ezt a problémát nem lehet megoldani, azért sem, mert az Egyesült Államok az egyik legnagyobb szennyező ebben a felállásban, és hogy számot mondhatok 2021-ben, ez nekiképpen 420 gigatonna széndioxidot bocsájtott ki az Egyesült Államok. A második az Kína, 241,8 gigatonna széndioxiddal, és a többi ország utána következik. Tehát Oroszország, Amerika nélkül ugye nincsen megoldás, és ugye most is azt nyilatkozta a Trump elnök, és hát Európában is vannak ennek a kurzusnak igazából követői, hogy a klíma az egy hoax, a klímakrízis, és alapvetően ugye nyilván nem fogja betartani, hogy ő lesz az elnök a Párizsban vállalt kötelezettségeket. Ugye ez az egyik. A másik meg nyilván az, hogy megbomlott az egység, ami 2007-ben, ahogy tetszik, körvonalazódott. Sokkal rosszabbak a megoldásban aktív szerepet vállalni kénytelen, vagy azok az országok közötti kapcsolatok, akik nélkül még egyszer nincsen megoldás. Itt ugye Kína, Amerika, Oroszország, Németországot említhetném.
Tehát India is, India is lassan már
India is
nevi magát.
Igen, 57 gigatonnát bocsájt ki, mondjuk Oroszország 117,3 gigatonnát 21-ben, és Németország 93-at, de alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy a dél-kelet-ázsiai országok népessége növekszik, de nem csak a népesség növekszik, ergo a fogyasztás növekszik, hanem középosztályosodás is van, és egyre közelebb kerülnek a mondjuk a kelet-európai átlagfogyasztáshoz. Tehát, hogy nem látom ezt az összefogási lehetőséget ebben a felállásban, és ami talán még legalább, tehát ami még probléma azóta az az, hogy a népesség sem egységes, ugye ebben nyilván nem magától, hanem a különböző média fórumok, média és politikai érdekek mentén a nagy népesség is egyébként ugye azt mondja, hogy ez nem igaz. Mindig volt változás, mindig voltak meleg meg hidegebb periódusok az emberi történelem során, és ugye ennek az oka igazából nem emberi, nem antropó okokra vezethető vissza. A másik pedig azt látjuk, és az Európa harmadsorban az európai parlamenti választások kapcsán is, hogy azok az erők, amelyek már a politikai identitásukba is beépítették a klímaváltozás tagadását, hogyha ezt így szabad neveznem, hát elég erős reprezentációt nyertek az Európa parlamentbe. A hagyományos közép-jobb pártok is egyébként ugye pontosan azért, mert a népesség szkeptikus a kérdéssel szemben, hát jelentős mértékben visszavett a retorikájából a Green Deal promoválása tekintetében, és emögött nyilván az van, amit ugye mond az, hogy itt a gazdaság érveket emlegetnek, hogy a népesség az alapvetően jól létet akar, hogy a fogyasztás az tulajdonképpen önmagában egy cél. Ezt mi szoktuk mondani, hogy a gazdaság taposó malma. A gazdaságnak a sajátos logikája, amit az államok igazából ugye támogatnak, mert ebből lehet 4 éves ciklusokban választásokat nyerni. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ugye az van, hogy egy paradigmaváltás történt, egy regresszió történt szerintem, és ez azért is tragikus, mert hát láttuk, hogy a klíma ott nem a hőmérséklet, az most nyilván nem a klimatológus, nem ez a lényeg, de hogy alapvetően ugye ez az egység, aminek a társadalmi vetületeivel foglalkozunk mi szociológusok, ez attól, hogy mi hogyan viszonyulunk, hogy mit gondolunk magánemberként, vagy közösségként, az a maga útját járja. Tehát összességében azt gondolom, hogy a globális feltételek, amelyek a valamilyen fajta megoldás felett elinduló határozott lépéseket kellene facilitálják, azok egyszerűen nincsenek. Ne felejtjük azt is, hogy háború van. Ugye a klímaváltozásnak, klímakrízisnek az egyik fő oka a szén-dioxidnak ugye a kibocsátása. Elképzelésünk nincs arról, hogy ez a háború egyébként nyilván meddig tart, és hogy mekkora kárt okoz a környezetnek, nem csak lokálisan, hanem ugye rögtön utána regionálisan is, de hosszú, a rövid, hosszú távon, tulajdonképpen globálisan is. Tehát ugye ezek azok a tényezők, amelyek, hogyha úgy tetszik, társadalomtudomány művelőit pillanatnyilag ezekkel a kérdésekkel ugye egy picit egy ilyen óvatosabb, vagy hogy tetszik, pessimistább álláspontra kényszerítik.
Na most, hogyha ez a globális kezelés, mint olyan, ahogy az előbb utaltál rá, megtorpant, keresi magát, akkor óhatatlanul lépünk, vagy aki keresi a kiutat, vagy mégiscsak valamilyen választ szeretne kapni erre a probléma kötegre, akkor szintet lép méghozzá lejjebb, és akkor a regionális helyi közösségek, illetve az egyén felelősségét próbálja firtatni, azt hát beárazni lényegében. Felértékelődik-e ez a szegmens, hogyha a nagy csúcsok, nagy klímacsúcsok nem hozzák meg sorozatosan az egyébként homályosan felvállalt ugye, célkitűzéseket, és hogy ez valamit a mérlegen billent-e, vagy csak a diskurzus szintjén nyugtatgatjuk magunkat, hogy íme vannak helyi kezdeményezések, vannak felelős polgárok, vannak tudatos környezetkímélő és környezetre odafigyelő egyedei a társadalomnak?
Hát nyilván azt gondolom, hogy a felelős ember nem... Ugye több reakció van akkor, amikor egy problémával, sokkal, katasztrófával szembesül az ember, a közösség, az emberiség. Hát ugye az egyik az, hogy legegyszerűbb és kéznél lévő reakció az, hogy tagadjuk. A másik, hogy valóban valamit megpróbálunk a magunk szintjén, azon a szinten, ahol operálunk, valamit tenni és mérsékelni, vagy valamilyen mértékben hozzájárulni a negatív következményeknek a mérséklésére, vagy pedig jelen esetben ugye az átlagos hőmérséklet növekedését egy picit ugye lassítani. Én azt gondolom, hogy egyéni szinten és közösségi szinten is tenni kell. Elsősorban azért kell tenni kell, mert ugye tenni, mert van egy olyan, most már az Oxford Dictionary-ben is benne van, amit ugye klímaszorongásnak hívunk. És ugye, ha megnézzük ezt a kérdéskört, ami a mentális egészséggel kapcsolatos, megnézzük a ezen belül pedig azzal, ami ugye a klímaszorongás jelenség, akkor azt látjuk, hogy főleg a fiatalabb generációkban ez igazából egy valós probléma. Tehát azért is kell egyéni szinten tenni, és azért is kell beszélni az egyéni szerepszintű megoldásokban, mert az egyéni szinten egyre inkább megjelenő klímaszorongást is tudjuk ezzel javítani. Indirekt módon, nagyon-nagyon kis százalékban, vagy kis százalékban sem kifejezhető módon, de mindenképpen egy picit a megoldáshoz hozzá kerül. Tehát alapvetően az egyének érdekel, hogy az őt érő feszültséget valamilyen módon oldja, és hát nagyon pozitív példákat látunk egyébként, főleg fiatalok, iskolások esetében mindenféle fajta kezdeményezés van. Ugye pozitív funkció ennek ugye az, hogy a fiatal generációk az időseket tanítja. Másik meg az, hogy tulajdonképpen, hogyha ha a cselekvésünkben keressük a megoldást, mondjuk a klímakrízis mérséklésére, akkor ez indirekt módon visszaad tulajdonképpen azokra, akik a megoldást ki tudják ezt közölni, nevezetesen ugye a politikusoknak. Hiszen ha megváltozik a közhangulat, ha megváltozik a véleményklíma egy társadalomban, és az sok kicsi egyéni cselekvésnek a közös eredője, folyamánya, akkor a politikusok is erre reagálnak, erre rezonálnak egyébként, és a megoldás fele mennek el. Tehát én azt gondolom, hogy az egyéni kis közösségi fenntartható mintákat azért kell promoválni, mert egyrészt ugye a komfortérzetünket javítja, másrészt pedig mégiscsak odahatunk előbb-utóbb a kérdés már napirenden tartva vagy tematizálva, hogy a döntéshozók egyébként adott ponton tegyék félre, lehet, hogy már késő lesz persze, tegyék félre a mindenféle animozitásaikat, a mindenféle szkepszisüket, és nézzenek túl a 4 éves cégcikluson, és nézzenek túl ugye a közvetlen érdekeken. Nyilván, amit mondták korábban, az is igaz, hogy azok az aktorok egyébként, amelyek hát a környezeti tudatosságot, a környezeti méltányosságot, a fenntarthatóságot ezeken a klímacsúcsokon és körülötte, előtte, utána promoválják, azok nagy mértékben hozzájárulnak egyébként ugye a globális felmelegedéshez. Az egyenlőtlenség az egyik oka tulajdonképpen ennek az egész problémakörnek, hogy az egyik oka. Ezért gondolom azt, hogy van egy globális probléma, akkor az egy globális okozatú jelenség, és ebből kifolyólag a megoldás is globális kell legyen, de még egyszer az egyéni ráhatások azok nagyon-nagyon-nagyon fontosak. És ezért fontos az, hogy azok, akik erről beszélnek egyébként este, azok reggel ne szennyezzenek. Azok ne beszélnek, akik ugye klímáról beszélnek és a környezetóvásáról beszélnek, azok ne úgy tegyenek, hogy vizet prédikálnak és bort isznak, hiszen a hitelességükön nagyon-nagyon-nagyon sok múlik. Az ő hitelességük egyébként, mint olyan személyiségek, ugye filmsztárokról beszélünk, milliómosokról beszélünk, művészekről beszélünk, akik tudnak hatni a közvéleményre, és tudnak hatni egyébként a politikumra is, de nagyon fontos, hogy beléjük legyen egy megfelelő társadalmi bizalom helyezve, és az, hogy egy klímacsúcsra magánzsettel utaznak, és ezzel úgy kerül sor, hogy korábban egy 150 méteres jachton napoztak mondjuk olyan étkeket fogyasztva, ami a világ a bolygó túlsó feléről ugye napokat utazott repülőn, tehát a rökhovi lábnyoma nagy, az nyilván nem egy kóser dolog, mert hiteltelenekké válnak. Nekünk fontos az, hogy legyenek olyan vektorok globálisan, akik a mi gondolatainkat is, a társadalomnak a percepcióit, szubjektív percepcióit és véleményrendszereit ugye a kérdés kapcsán, de mind pedig a politikusokat egyébként ugye gondolataikban, céljaikban meghatározzák. És ez valóban egy nagy probléma, a hiteltelenség, illetve a bizalomnak a hiánya. És itt korábban is bezárom ezt a gondolatsort, ugye azt mondottam, hogy az egyenlőtlen helyzetből fakadó probléma is. Ha megnézzük globálisan egyébként, hogy kik okozták a klímaváltozást, tehát kinek kellene nagyobb szerepet játszanunk, akkor nyilván egyrészt a egyrészt a gazdag iszok, másrészt pedig az a réteg, illetve az a társadalom nusztály, ha tetszik, aki a javakat, az erőforrásokat, a tőkéket egyébként ugye koncentrálta. Ugye rettenetesen egyenlőtlen egyébként ugye az, hogy miközben mindenki a negatív hatásokat egyformán, vagy többé-kevésbé egyformán, hát nem, de mérhetően érzékeli, addig ehhez nagyon kevesek járultak hozzá, és hogyha azt nézzük, hogy a globális jövedelmi skálán elképesztő ugye az, hogy a legszegényebb 50% a kibocsátott széndioxid mennyiségnek csupán 7%-át okozza. Tehát népességnek fele 4 milliárd és valamennyi, az összesnek csak 7%-át okozza, és hogyha ha a leggazdagabb 10% jövedelem vagyon szerint a leggazdagabb 10%-ot nézzük, akkor nem fogják a kedves hallgatók kitalálni egyébként, de 49%-át okozzák a széndioxidnak többek között. Tehát, hogy 10%, a leggazdagabb 10% okozza egyébként a bajoknak a felét, ezt lehetne igazából mondani. Most érthető, hogy miért van az, hogy igen, kell egyéni szinten tenni valamit, de hogy miért van az, hogy ez a probléma csak globális összefogással kezelhető egyáltalán. És erre nem mutatnak ugye úgy látik a nagy hatalmak pillanatilag nagy hajlandóságot.
Miért van az, hogy a politikusok, a nagy formátumúak, mint Al Gore például, már a pályájuk hát csúcsa után, a delelőt követően kezdenek el úgymond hát teljes normával foglalkozni ezzel a kérdéssel. Van magyar példa is, ugye a magyar államfő esete, aki ex-államfő, aki szintén ezzel a történettel foglalkozott behatóan. Miért kell ezt ilyen parkolópályás tevékenységként művelni? Miért nem lehet akkor, amikor az ember éppen a legjobb impakttal rendelkezik?
Hát igen, ez kellene. Azt gondolom, hogy jó, hogy államfők, illetve államban felelős pozíciót betöltött emberek, ugye fölismerik azt, hogy ez egy nagyon súlyos globális probléma, és ugye erről beszélni kell, tematizálni, kialakítani egy olyan diskurzív, narratív keretet, amiben a megoldásokat is majd egyszer ki lehet igazából bontani. Hát ugye azt mondanám, hogy igazából nem egy népszerű téma. Tehát az ember nem szokott, a közösség nem szoktak egyébként ugye azzal annak örülni, hogyha folyamatosan azt mondják, hogy mi a probléma, mi lesz egyébként, hogy 30 év múlva mi lesz a gyerekeinkkel, hogy összeomlik-e a civilizáció, ilyen viták is vannak ugye a szakmai körökben, ha igen, akkor mikor, milyen körülmények között, stb. Hát nem szeretünk alapvetően, ugye a kultúránk úgy van beállítva, és a működésünk olyan, hogy nem szeretünk folyamatosan ugye ilyen negatív kérdésekről beszélni. Az egy másik kérdés, hogy amikor rá vagyunk kényszerülve, akkor talán már késő. Én azért pozitívnak tekintem, hogy egy Áder János vagy egy Al Gore szintű figura hivatásszerűen és hitelesen, ahogy tetszik, ezt a kérdést a zászlajára tűzi. Nyilván gondolhatunk, hogy a politikai piacon, a politikai kínálati piacon ez egy olyan termék, ami mondjuk nincsen a nagyon aktív politikusok által lefedve, de ugyanakkor meg fontos, hogy ezek legyenek, és ebben a tekintetben valóban globális hatású az Al Gore, Alphonse Gore féle attitűd. Hát ugye kedves hallgatók valószínűleg tudják, hogy a Kellemetlen igazság című filmnek a szerzőjéről beszélünk, pontosabban róla szól egy dokumentum, amiben a világot járja, és tudósok, illetve más társadalmi szereplők, akadémikusok, fiatal kutatók körében egyébként ugye próbálja népszerűsíteni a fenntarthatóságnak az eszmét, próbál társadalmi felelősséget ugye kialakítani, és egyben egy diagnózist is felállítani, amit ugye Kellemetlen igazságnak nevezett, ebből egy film is készült, ha jól emlékszem, akkor az Oscar-díjat is kapott, és a szerző maga, Al Gore, béke Nobel-díjat kapott 2007-ben. Egyébként ő ennek az egyenletnek egy elég fontos hangja. A 2000-es éveknek egy meghatározó nézőpontjának az arca, kicsit marketált formában is, de hát ugye ezzel igazából nincsen baj. Ugye azt mondja, hogy, és akkor ő megpróbálja ezt a sok hatást kicserélni, ugye sokkok rendszerint blokkolhatnak bennünket, és akkor azért nem akarunk erről hallani. Igazából ugye azt mondja, hogy itt van egy kvázi, nem olyan távoli jövő, de még van idő addig, amíg elérkezünk ahhoz a ponthoz, amit ugye áthajlási pontnak nevezünk, vagy irreverzibilitásnak nevezünk, ahonnan alapvetően nincs már visszaút. És hát de hogy ne érjünk ide, tulajdonképpen át kell gondolnunk a társadalomnak a működését, a gazdaságnak az alaprajzát, illetve a fogyasztási mintáinkat, pontosan azért, és hát egy nagyon fontos dolgot mond, hogy az erő, vagy a természet az tulajdonképpen nem egy tulajdon. A természethez való viszony az a modernitásban, a modern kapitalista gazdaságban ilyen tulajdon logikában alakult ki. Ennek volt egy olyan filozófia, hogy az ember, mint a trófikus láncnak a tetején, tudata van és lelke, ebből kifolyólag bármit megtehet bármivel, mert képes, és hát tulajdonként kezeli a természetet, és ezt megpróbálja maximálisan a maga hasznára kisaknázni, az erőforrásokat kivonni egyébként, és ugye a maga komfortos életmódját kialakítani. Tehát, hogy azt mondja Gore, hogy ez nem így van, a föld az nem egy tulajdon, az nem értelmezhető úgy, mint egy jószág, az egy érték, az egy közös, és nem csak a miénk, hanem a következő generációké is, és ezért ugye mi nem megkaptuk, hanem igazából csak használatban, adminisztrálásban, menedzsmentre kaptuk ezt a bolygót. Rögtön hozzáteszem, hogy rendszerint az erőforrások kimerítése olyan ütemű, hogy június-júliusban egyébként már az arra az évre ért regeneráló erőforrásokat kiszoktuk igazából meríteni. Minden évben június-júliustól gyakorlatilag hitelben élünk, amit a következő generációk fognak megfizetni. És ugye Gore azt mondja, hogy hát jó lenne, hogy nem közel kerülni ahhoz a ponthoz, amikor már nincsen visszaút, és nem csak a következő generációk, hanem a mi generációk számára is ugye fenntarthatatlanná válik ez a bolygó, mert nem csak arról van szó, hogy nagyon meleg van, és hogy tulajdonképpen megnövekedett az átlag hőmérséklet 1,2 fokkal 1850 és 2001 között, hanem ugye arról is van szó, hogy az erőforrásokat ütemben vonjuk el, és az erőforrások használata nyomán megjelenő hulladékot olyan mértékben halmozzuk fel, hiszen a Föld ez véges, és hát úgy kell elképzelni, hogy a szemétdomb is ugyanott van, ahol igazából mi élünk, és a szemétdomb egyre nagyobb és egyre kevesebb az élhető lakóhely, illetve a jó termőterület, miközben egyre többen vagyunk. Hát jó lenne elkerülni ezt a pontot, ami azért érdekes, és talán itt akkor most abba hagyom, mert ugye ez nem úgy jön elő, hogy egy ideig minden rendben van. Tehát, hogy ez az áthajlási pont csak úgy egyszer beüt, és akkor már nincsen visszaút, mondja ebben a Kellemetlen igazság című könyvében. Nem ő mondja egyébként, ő mondja ki, mögött álló tudósok mondják. Tehát visszatérve az, hogy nem az első vonalbeli, vagy nem a tulajdonképpen döntéshozó politikusok lesznek, vagy két példát említettél, aki ennek az új környezeti paradigmának a szószorójába válik, az ugye részben jó. Tehát jó, hogy egyáltalán valaki ezt így megteszi, kérdéses, hogy az impact hatása, és a probléma az, hogy ezek inkább kivételek, mint normál. Még egyszer, az emberek nem szeretnek ilyen kellemetlen dolgokról, ilyen behatóan tudomást, hogy mondjam, behatóan foglalkozni, vagy folyamatosan, hogy ez jöjjön velük szembe.
Van itt meg egy másik tényező, ez a túlnépesedés kérdése, ami ugye összefügg azzal, hogy akár hatványozhatja is a klímakockázatoknak a hatását. Na de hát itt is úgy tűnik, legalábbis a legfrissebb információim szerint, hogy fordulni kezd a világ, tehát már van olyan prognózis, és hát vannak kalkulusok is mögötte, miszerint a Föld népessége fog még növekedni egy kicsit, de utána várhatóan lesz egy stagnálás és egy regresszió, tehát hogy igazándiból már kezd kialakulni az a nem csak hipotézis, hanem az értelmezés is, ami szerint ez a túlnépesedés már nem jelent oly nagy problémát. Mennyire fogja ez a ti munkátokat, a szociológusok és a kérdéssel foglalkozó szociológusok tevékenységét befolyásolni, hogyha menet közben például ilyen nagy tételek, mint a, ugye a populáció szaporodása változnak, érdemben akár. Át kell akkor az egész történetet strukturálni, vagy még ne kapkodjuk el?
Hát, ha nagyon őszinte lennék, akkor én nagyon örvendenék, hogy ezt a történetet igazából át kellene strukturálni, és elérnénk oda, hogy úgy látszik, hogy, hogy itt ez a probléma jó irányba megy, maradjunk igazából annyiban. Na most, én nem egy demográfus, de ugye nyilván a népesség növekedés, illetve az erőforrásoknak a kimerítése, illetve a különböző szennyezés kapcsán, hát ebben az egyenletben nyilván benne van a népesség száma, a népesség növekedésének az üteme és a várható trendek. Az kétségtelen, és ebben van a demográfusok között, ahogy tudom, egy kvázi konszenzus, hogy 2050-re alapvetően plafonálódik a népesség. 9 milliárd és valamennyi körül előbb-utóbb ugye, az a népesség ez megáll, aztán majd alapvetően kicsit csökkenni, lassú ütembe, de csökkenni is fog.
De akkor látszik, 2050-ig kéne vigyázz, tehát van most mi 24-ben
vagyunk. Hát talán 2030-ig kellene igazán vigyázz. Amit akartam mondani, az a kérdésedben benne is van, az, hogy tulajdonképpen nem is a mennyiség a lényeg. A mennyiség az mindig egy fontos dolog, és hát világos, hogy itt hatalmas számokról beszélünk. Ne feledjük, a 20. század elején még 2 milliárdon voltunk, és 2008 és a tavaly között egyébként 7-8-ra növekedtünk, tehát itt exponenciális növekedésekről beszélünk minden téren egyébként. Ugye. És a másik kérdés meg nyilván a minőség. Tehát ez a stabilizált népesség milyen életminőséget tud magának biztosítani, illetve milyen minőséget szeretne valójában biztosítani. És ha azt mondjuk, hogy a kelet-ázsiai államok is tulajdonképpen elkezdtek masszívan középosztályosodni, ez azt jelenti, hogy ugyanolyan módon és szinten szeretnének fogyasztani, mint mondjuk a 60-as évektől kezdődően akkori nyugati társadalma, akkor tulajdonképpen az, hogy a népesség csökken, a fogyasztás szintje egy lassan zsugorodó népesség esetében a problémát nem fogja valójában megoldani. És ugye a kérdés meg pláne az, hogy akkor ez végül is meddig fenntartható ez a mostani logika, amit te is emlegettél, hogy itt fetisizáljuk a gazdasági növekedést, ami tulajdonképpen nem is csorog le olyan mértékben, mint szeretnénk, tehát itt a növekedés ütemét meghaladó módon látunk egy hatalom és tőke koncentrációt, de hogy az egy jó kérdés, hogy a népesség mennyiségileg stabilizálódik, addig mi történik ezekkel a társadalmakkal, ahol egyre nagyobb továbbra is növekszik a szennyeződés, továbbra is ugye egyre kiszámíthatatlanabb a klíma, és egyre több olyan küzdelem jelenik meg az erőforrásokért, beleértve az ivóvíz, ugye a megfelelő hatékonyságú termőterület, amik alapvetően ugye globális migrációt, illetve lokális, de szétterjedhető konfliktusokat is generál. Ne feledjük, hogy itt tulajdonképpen ugye most a médiában benne van október 7-e óta, de az arab-izraeli konfliktus is tulajdonképpen valahol a klímával is kapcsolatos, ugye az édesvíz feletti kontroll a kérdés, illetve mondjuk a darfúri népírtás néhány évvel ezelőtt, illetve a szudáni polgárháború is tulajdonképpen a termőterületek feletti kontrollért zajlik, és hát már voltak tragédiák itt a 90-es évek közepén Ruandában a ruandai népírtás, ugye a tuszik és a hutuk közötti a véres fegyveres konfliktusnak köze volt a klímaváltozáshoz, hiszen az egyik népesség az állattenyésztő, a másik pedig a földművelő, és mivel ugye a egy-kegyre kevesebb eső esett, esik a klímaváltozás miatt, az állattenyésztők behajtották ugye a megcsappant vízmennyiség miatt a területekre is az állataikat, most így naskálán kell elképzelni, ami a növénytermesztők földje volt, és hát ebből egy nagyon-nagyon csúnya dolog sült ki. Igen, a népesség előbb-utóbb csökkenni fog, de az aspirált életmód az nem a nélkülözés, nem a fenntartható, hanem ellenkezőleg a nyugati fogyasztói társadalomnak a mintája, és ugye ez a dolog hogyan viszonyul a szennyezéshez, illetve az erőforrásoknak a amúgy is egyenlőtlen elosztásához, ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, már probléma igazából. Mert ugye, hát hogy mondjam, mi adott, nem lehet megélni, mert az emberek elmennek, és ez egy felfutó alapban lévő történet.
Nézzük egy kicsit a helyi zöld mozgalmakat, pártokat, politikai megnyilvánulásokat. Én emlékszem még annak idején, amikor úgymond 89 után fordult a világ, Tordán, ahol ugye még a cementgyár keményen működött, megjelent az ökologista párt, és tudom pontosan a város központjában az egykori dolláros bolt helyén volt a székhelye. Aztán persze elkezdtek ezek mindenféle kisebb-nagyobb zöld pártocskákként megjelenni. Volt is egy bizonyos pillanatig akár még parlamenti jelenléte is, de aztán nagyon beleszürkült a tájba. Két esetre utalsz a könyvedben, a tiszai cián szennyezésre és a verespataki probléma kötegre, és hogy hát a tüntetések meg a projekt elakasztása. Hát egyrészt ez két, hogyha rávetítjük a három évtizednyi időszakra, ez két nagyon izolált, és mondjam azt, hogy arányaiban is csekéke pillanat. A másik meg az, hogy továbbra sincs igazán zöld mozgalom, vagy zöld vélemény. A civilek vannak időnként, ők is hol hatékonyan, hol pedig naív, önfelett, ökoanarchista módszerekkel. Oda akarok kiukadni, hogy Románia annak dacára, hogy ha fentről nézzük, akár egy meteorológiai műholdról, igencsak zöld foltnak és üde foltnak tűnik európai viszonylatban, nincs igazán politikai akarat arra, hogy hogyan is őrizzük meg a meglévő, de hát naponta veszélybe került biodiverzitásunkat.
Igen, ez egy nagyon jól felállított diagnózis erre a problémára vonatkozóan, hogy a nagy közönség és a természet tulajdonképpen hogyan viszonyul egymáshoz. Persze annyiban kiegészíteném, hogy én egy picit úgy gondolom, tehát talán optimista vagyok ebben a tekintetben, hogy megjelentek olyan elemek, maradjunk így, amelyek tematizálják ugye ezt a kérdést. És ezek, ha úgy tetszik, a populáris kultúra terjesztő csatornákon is megjelentek. Tehát ugye a probléma konstruálódik a médiában. Gondoljunk arra például, hogy ugye a harmadik Károly király, mint még herceg volt, nagyon gyakran jött ide, és ugye ennek igazából hangot adott, hogy milyen csodálatos területen élünk, ahol a biodiverzitás milyen fokú Európa többi részéhez képest, a flóra fauna milyen mértékben ugye prezerválódott, és ezzel valamit kezdeni kellene.
Igen, de ezt is egy import influencer hozta.
Pontosan így van, és ugye nem a helyi kultúrába beágyazott, kicsit egzotikusnak is tekintettük, hogy hát igen, neki könnyű, mert amikor az ember herceg és király aspiráns időközben ugye az is lett, akkor ezeket ugye nyugodtan úri passzióból és hobbiból mondhatja. Na de alapvetően ugye a közbeszéd a köztudatba belépett. Vannak egyébként ugye a különböző streaming szolgáltató platformokon olyan Románia természeti kincseivel foglalkozó filmek, aminek minden bizonyal egyébként a nézettségét közben leszoktam csekkolni, van valamilyen fajta impaktja. Na most, hogy hol lehet igazából impaktja ezeknek a üzeneteknek, hát egy nagyon-nagyon szűk rétegnek be kell mindenképpen vallani, akik nem képesek egyébként, akik nem jelentenek akkora szintű keresletet, hogy erre a zöld ideológiára nevezzük így, politikai kínálat jelenjen meg a politikai piacon. Hát ők elsősorban nagyvárosiak, magasabban képzettek, fiatalabbak, picit jobban keresnek és felfele mobilisak, egyébként sokat fogyasztanak tetejében, de akik egyébként diszpozíció szempontjából részben trendszerűen, részben pedig elsősorban a interjúkutatásokból tudjuk a fiatalok gyerekeik jövő szembeni félelmeik, szorongásaik kapcsán fogékonyak ez az üzenet. Nagyon vékony réteg, nem képez akkora tömeget, hogy erre politikai kínálat igazából rá épüljön. Az átlag népesség az meg úgy kalkulál, hogy hát igen, ez lehet, hogy szép és jó, csak alapvetően az van, hogy itt van egy megélhetési probléma, aminek a költsége az, mondjuk, hogy egy olyan cégnél dolgozunk, ahol ugye szennyezi a környezetet, vagy pedig a másik oldalon van egy bizonytalan jövő, ami egyre kevésbé jövő, egyre inkább a jelen, de tulajdonképpen nem annyira súlyos, vagy égető még, mint az, hogyha az a jövedelem kimaradna, amit én mondjuk egy akár egy szennyező egységnél keresett meg. Tehát a ma biztos problémái versus a jövő bizonytalan kihívásai logikájában az átlag ember úgy gondolja, hogy ez nem, hogy akkor inkább az előbbit választja. Na most ebből kifelé valóban nincsenek zöld pártok, még Közép-Kelet-Európában nem nagyon vannak. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb muszáj lesz, mert alapvetően égető lesz a kérdés a szószoros értelmében, hogy ezek hogy fognak konfigurálódni, hogy ezek alapvetően mikor lesznek képesek. Úgy tűnt ez előtt 5 évvel, hogy a közbeszédet Európában meg tudják változtatni, kiderült, hogy nem. Elsősorban azért, mert más problémák jelentek meg, megjelent a gazdasági válság, a Covid, megjelent igazából nyilván a háború, és ez biztos, és itt van, és ez közvetlen fenyegetettséget jelent. Miközben persze megcsip a szaharából, megcsip az a rovar, ami meleg miatt került ide, de ugye ezt mondjuk nem ilyen logikában értelmezzük. Tehát azt gondolom, hogy sajnos azért is került le a napirendről, nálunk meg soha nem volt igazán Közép-Kelet-Európában, mert megjelentek más súlyos problémák, amelyek, és ugye ez a gond, hogy a klímakrízis tovább fokozza. És utolsó gondolat, igen, azt hiszem, hogy taktikailag nem feltétlenül sikeres, illetve hatékony az a gerilla típusú figyelemfelhívás, tematizálás, problematizálás a klímakrízis kapcsán, amire igen, ezek a nagyon szűk nyugaton szocializált, nem baj ez, én is ott szocializálódtam részben, azt szoktam mondani szakmailag, de hogy ezek a gerilla mozgalmak, amelyik ugye úgy tematizálnak, hogy híres festményeket fröcskölnek, ennek semmi baja nem lesz egyébként nyugtatom a hallgatókat, ezek jól védve vannak, nem akármit rontanak el, de alapvetően azt gondolom, hogy a nagy közönség rétegében ez taktikailag nem feltétlenül hely, és többet árt, mint igazából használ. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy előbb-utóbb a társadalomnak muszáj kezdeni valamit, már azért is igazából, mert a jövő választóját ez a kérdés meglepő módon elég kicsikortól foglalkoztatja, és előbb-utóbb felnőnek ezek a generációk. Most egy példát mondok, egyébként az óvodáskorú gyerekek esetében úgy lesz releváns a klímakrízis, hogy arról beszélnek egyébként az óvoda udvarán, hogy akkor az idén eltelik-e az, amit korábban tév volt, és nem fogunk tudni hóembert készíteni. Tehát, hogy ez a kérdés azért benne van nagyon-nagyon apró elemekben a mindennapjainkban, azt, hogy nem kapunk klímát, már megvették előttünk, azt, hogy az autónk lerobbant, mert régi, mert túl meleg van, azt, hogy hőbuttát, meg napszúrást kapott az egyik barátom éppen most. Tehát ezek így benne vannak, csak még nincs összerakva a kép. Csak azért is még egyszer, mert ugye vannak más problémáink, és azért is, mert a politikusok nem adnak ki, nem kínálnak valamilyen megoldást, mert akik most fogékonyak erre a kérdésre, azoknak túl kevesen vannak. És akikkel szemben a többség amúgy is bizalmatlan, mert ugye ezek a fiatal, nagyvárosi, többnyire kozmopolita, fölfele mobilis átlagnál jobban kereső emberek egyébként nagyon kevesen vannak, de a többség szemében nem biztos, hogy azt, amit ilyen posztmateriális logikában ők képviselnek, azt a nagy tömeg ugye vonzana.
A nagy tömeg pedig nem tud felmenni az Akropoliszra, mert hogy bezárják a hőség miatt, és hasonló korlátozásokra számítania kell annak a végül is, nem mondhatnám, hogy egyre tömegesebb, de mégiscsak plenáris turizmusnak, ami zajlik. Mi viszont vissza fogunk térni erre a kérdéskörre, a tetőteraszra, még az olyan tetőteraszra is, amit majd aztán kénytelenek leszünk beárnyékolni, és mindenféle klímaberendezésekkel élhetővé tenni. Péter László, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy beszélhettem.
Hát még beszélni fogunk, akkor, amikor például az újraírt köteted bővített és javított kiadását lanszáljuk itt Kolozsváron, remélhetőleg megfelelően hűtött teremben ahhoz, hogy a közönség is nem csak jelenlétével, de figyelmével is kitüntesse majd ezt a szellemi erőfeszítést. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én köszönöm még egyszer, és kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
A hallgatóknak a figyelmet köszönjük. Tetőterasszal holnap fogunk jelentkezni a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.